Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Függő Kérdések című műsorában, és köszönti önöket a két műsorvezető.
Nemes Hajnal.
És jó magam, Nagy Zsolt. Most hallható műsor felvételről hallható, és a felvétel október 11-én készült. Nagy szeretettel köszöntjük ma esti vendégünket, dr. Petke Zsoltot, aki a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztályának osztályvezető főorvosa, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Pár szóban mesélnél magadról, hogy mi az, amit fontosnak tartasz megosztani így a hallgatókkal, és hogy hogyan kerültél a Nyírő Kórházba, és hogyan kerültél kapcsolatba magával az addiktológiával.
Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon jó ide visszatérni, itt mindig olyan jó hangulatú beszélgetések zajlanak. Hát 16 éve dolgozom én az addiktológiai osztályon, segédápolóként kezdtem 2001-ben, és hát lassan haladtam végig a ranglétrán egyik szakvizsga a másik után, és egyik önismereti tréning a másik után, még 10 év addiktológiai munka után rájöttem, hogy amellett, hogy megszereztem egy rakás papírt, amellett keveset dolgoztam a magam személyiségével, a magam függőségével, tehát én jelenleg ilyen kettős identitással vagyok itt, és ezt szerettem képviselni, a felépülő függőjét és az addiktológus főorvosét. Én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon szerencsés párosítás akkor, hogyha függők felépülésében akar közreműködni az ember. Hát én, hogyha ma választhatnék hivatást, akkor újra ezt választanám, de egy kicsit korábban kezdeném magamon a munkát, és a képzést pedig ezutánra tenném, de ez, én azt gondolom, hogy most már a kettő lassan utolérte egymást. Én alapvetően hát 6-7 éve esett le a tantusz, hogy nekem nagyon sok dolgom van azzal, hogy az én családomban is nagyon sok volt a szerhasználó. Így aztán én egy olyan fiatallá cseperedtem, aki nagyon erős, függő személyiségjegyeket mutatott, és ebben voltak mondjuk alkoholhasználó periódusok is, hosszabbak, rövidebbek, de én igazából nem is ezt tartom a legfontosabbnak, hanem azt a mindennapos működést, ahogyan érez egy függő. És azt gondolom, hogy ez az, amit nagyon hasznosan tudok ma a klienseim változásában felhasználni, mert a függő személyiség az alapvetően egy alacsony önértékelésre hangolt állapot, ahol szerhasználat esetén, és a szer nem csak alkohol vagy kábítószer lehet, hanem mondjuk karrierépítés vagy sport is. Tehát a szer az elvonja a figyelmet az értékes emberi kapcsolatainktól. Tehát azt gondolom, hogy ez az a legfontosabb jellemző, az egyik legfontosabb jellemző, amely minden aktív függőre, segítségre szoruló függőre jellemző, hogy elszigetelődik, gyanakvóvá válik, ellenségessé válik a környezetével, és annyira bizalmatlan lesz egy néhány év után, hogy nagyon nehéz őt megközelíteni. Innen jön a következő gondolat, hogy ezért az ő segítésében, a változás facilitálásában elsősorban az elfogadás, a támogatás, a megerősítés az, ami gyógyító erővel képes hatni. Tehát ma már nem használunk semmi olyan tiltó, fenyegető, büntető hát eszközt, vagy terápiás módszert, ami a szerhasználatot megváltoztatná, vagy szeretnénk, hogyha megváltoztassa. Ezek a régebben használatos eljárások már mind csődöt mondtak. Ezzel szemben előtérbe került az összes jól működő, vagy hát sikeresen működő terápiás programban a spiritualitás, a felsőbb erőben való hit, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy lassan már a civil kórházaktól az önsegítő közösségekig szinte mindenhol azt látjuk, hogy egy erős hit az képes megszabadítani bennünket a szerhasználattól, képes egy örömteli és boldog életet és közösségbe való beilleszkedést előidézni néhány hónap, néhány év alatt akár 10-20 éves klienseknél.
És a mindennapi munkátok során ezt a szemléletet, ugye, amit most megosztottál velünk, ezt mennyire tudod adaptálni, vagy mennyire jellemző, hogy ilyen szemlélettel tudtok abszolút fordulni a hozzátok betérő kliensekhez?
Azt gondolom, hogy a hozzánk forduló kliensek fő jellemzője az, hogy az életük valamelyik mélypontján kérnek tőlünk segítséget. Ezért nagyon fontos mondjuk a hozzátartozók számára, hogy megvárják azt, amíg a kliens megéli a mélypontját, tehát a gyerek, hogy úgy mondja, magától kér segítséget. Ebben nagyon sokat segíthet a család azzal, hogy elhatárolódnak az őszer fogyasztásától, kifejezik ezzel kapcsolatban a saját érzéseiket, tehát, hogy engem bánt, nekem fáj, rossz nézni azt, amit te csinálsz, viszont soha nem fogalmaznak meg házi feladatot a szerhasználónak. Nem mondják azt, hogy csináld azt, hanem kizárólag magukról beszélnek. Elmondják, hogy ők hogyan éreznek ebben a helyzetben, és ezzel segítik a klienst, hogy megélje egyedül ezt a bizonyos mélypontot, hogy ezt a krízishelyzetet alapvetően én okoztam magamnak. Hogyha ebben a fázisban jelentkezik terápiára, akkor nekünk tulajdonképpen nagyon jó esélyeink vannak arra, hogy egy összetört, lelkileg nagyon szétzilált állapotban tudjunk egy másik utat javasolni, és ez a másik út egy felsőbb erőben való hit, egy olyan alacsony önértékelésű, csalódott, összetört kliens számára, akinek talán az egyik legfontosabb alapvetése az, amikor terápiáért, kezelésért fordult, hogy én ezt egyedül nem tudom irányítani.
Tehát akkor, ha jól értem, mert ugye legtöbbször én ezzel a csapdával találkozom, hogy pont attól próbálják megvédeni, hogy csalódott és összetört legyen mondjuk adott esetben a családtagjuk, a gyerekük, és akkor gyakorlatilag a támogatás alatt azt értik, hogy fenntartják az ő függőségét, anyagilag támogatják, vagy adott esetben büntetik, jutalmazzák, tehát hogy mintha pont az ellenkezője történne attól való félelmükbe, hogy esetleg összetörik, vagy olyan mélyre kerül, ahonnan már talán nincs kiút.
Igen, szeretetteljes elhatárolódásnak hívjuk ezt a folyamatot, amelyet a szülőnek vagy a hozzátartozónak, a segítőnek a felépülésben be kell tölteni. Illetve van még egy fontos dolog, amit a hozzátartozók megtehetnek, ők maguk is kiképezhetik magukat, edukálhatják magukat a függőség betegségéről. Erre működnek szinte minden terápiás intézményben az úgynevezett hozzátartozói csoportok. Tehát mi azt gondoljuk, hogyha egy hozzátartozó eredményesen szeretné segíteni a szeretett hozzátartozója felépülését, akkor talán az első dolga, hogy ő maga üljön be egy hozzátartozói csoportba, és tanulja meg, hogy mi a helyes ebben a helyzetben, mi az, ami őt sem teszi tönkre, mivel hogy tudjuk azt, hogy a hozzátartozók helyzete rendkívül nehéz ezekben a családokban, azzal együtt, hogy hát ők is részei ennek a veszőfutásnak, viszont nem nagyon tudják, hiszen nem tudhatják ők sem, hogy mi a helyes, melyek azok a döntések, azok a frázisok, amelyeket, hogyha kimondok a szenvedő függőnek, akkor egyrészt ő gyorsabban fordul segítségért, másrészt pedig én nem merülök akkor a krízis helyzetbe, hiszen azt látjuk nagyon gyakran, hogy a családtagok a tehetetlenség miatt kerülnek nagyon-nagyon mély szomorúságba, kilátástalan helyzetbe, és ezekből indulnak aztán a csúnya támadások egymás ellen függő és hozzátartozó között.
Hát illetve ugye maga az, hogy nem értik meg, hogy miért kell ezt tennie, minden támogatást megkap, miért nem képes változtatni, de vannak valami bevett szokások vagy mondatok, amit így úgy általánosságban, ha valaki hallgat minket, akkor ő, mondjuk mondhatjuk, hogy általánosságban ezek bizonyos helyzetekben azért igazak, vagy a helyzetek többségében igazak lehetnek.
Igen, hát a tuti recept az, hogyha a hozzátartozó azzal kezdi a mondatot, hogy nekem fájdalmat okoz az, hogy én azt érzem ebben a helyzetben, hogy kiszolgáltatott vagyok, nehéz nekem, belefáradtam, kimerült vagyok. És fontos az, hogy a valamilyen változást, vagy ehhez rendelkezésre álló segítséget, azt nem kell előre megszervezni, hogy úgy mondjam, a függőnek. Maximum annyit tehetünk, hogy odaadunk neki egy telefonszámot, vagy megmondjuk, hogy hol van egy ilyen önsegítő közösség, ahová le lehet menni egy ülésre, egy összejövetelre. De azt látjuk, hogy az, amikor mindenki mindent megszervez, csak Zolikám, indulj már el, légy szíves, itt áll az autó a ház előtt, ez nem annyira célra vezető.
És szerinted mihez kell? Mert ugye amiket meséltél, vagy mondtál, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos szemlélet és hozzáállás a család részéről is, de véleményem szerint nagyon sok család ugye ahhoz, hogy eljusson egy ilyen tudatos szemléletig, nagyon sok mindenen át kell, hogy menjen. Hogy juthat el mondjuk egy olyan helyzetből, hogy még most például asszisztál, és ugyanúgy beszáll a függővel kapcsolatos játszmáiba egy olyan szintig, hogy mondjuk ő felismeri, hogy én azzal tudok a leginkább segíteni neki, ha nem segítek, és saját magára próbálom őt hagyni. Mert ugye ez szerintem egy nagyon hosszú folyamat, és mondjuk akár vidéken, vagy más helyeken élő családoknál, ahol mondjuk az adott városban nem jellemző, hogy olyan sok hozzátartozói csoport van, akkor milyen lehetőségek vannak mondjuk a családok számára, akiknél függő családtag van?
Hát az önsegítő csoportok, illetve a hozzátartozói csoportok felkeresése az mindenképpen prioritást élvez. Tehát abban az esetben, hogyha a megfelelő településen nincs hozzátartozói csoport, akkor nyugodtan elmehetnek bármelyik addiktológiai központba, bármelyik önsegítő közösségbe, ahol szenvedélybetegek segítésével foglalkoznak. De én azt gondolom, hogy ezelőtt van egy nagyon fontos lépés, így megvizsgálni mindig a saját magunk motivációját, hogy mit keresünk mi mondjuk egy olyan házasságban, ahol a papa 25 éve iszik. Magyarán első körben magunknak kell segítséget kérni, magunknak kell tisztázni azt, hogy csúnya kifejezéssel élve mi az üzlet nekem abban, hogy asszisztálok 25 éve a papa ivásához, és hogyan tudok én ezen változtatni? Hogyan tudok változtatni azon, hogy ne követeljek, elvárjak dolgokat a másiktól, hanem magammal szemben támasszak olyan feltételeket, amelyek függetlenek attól, hogy a papa iszik vagy nem. Tehát bár a függők közösségében, függők családjaiban azt látjuk, hogy mindenki hoz otthonról kisebb-nagyobb, általában súlyosabb sérülést, nagyon hasznos a hozzátartozó számára is az, hogyha ő is elkezd a saját sérüléseivel, a saját elakadásaival foglalkozni.
Én úgy tudom, hogy ugye más addiktológiai központokhoz, vagy ilyen függőkkel foglalkozó központokhoz képest a Nyírő, ahol te is dolgozol, egyfajta teljesen mondhatni újszerű és nyitott és nagyon, nagyon beteg központú vagy fagyfüggő központú szemléletmódot követ. Pár szóban esetleg tudnál arról mesélni, hogy miben más a ti központotok, mi az, amiben mondjuk másként folyik nálatok a terápia, mint mondjuk egy más kórház addiktológiai osztályán?
Azt gondolom, hogy a közösségi szemlélet az, amire mi a legbüszkébbek vagyunk. Ez alatt én azt értem, hogy nagyon sokan szakemberek és nem szakemberek ülünk egy asztal körül, és mindenkinek ugyanannyit ér a véleménye. Ami egy egészségügyi intézményben elég szokatlan, mert ott leginkább az orvos hoz döntést, és ő mondja meg azt, hogy mi lesz ezután. A mi tapasztalatunk szerint ez a függők felépüléseiben nem működik. Tehát kell a nagyon fontos, elengedhetetlen, az úgynevezett tapasztalati szakértők jelenléte a felépülés minden mozzanatában. Ami azt jelenti, hogy a teljes terápia idején együtt dolgozunk partnerként, hosszabb, rövidebb ideje leállt, leszokott szenvedélybetegekkel, akik mai napig is függők és felépülésben vannak, tehát terápiában vannak. De ugyanúgy fontos szerepe van az orvosi szemléletnek, a pszichológus jelenlétének, az úgynevezett bölcsészeti megközelítésnek és a közösségének. Tehát szociális munkás nélkül, addiktológiai konzultánsok nélkül nem tudjuk elképzelni ezt a fajta segítést. Ez úgy zajlik nálunk, hogyha valaki kezelésbe jelentkezik, akkor behívjuk előzőleg őt egy elbeszélgetésre, egy úgynevezett motivációs interjúra, és a 4-6 szakember és a felépülő függő megkérdezik őt, hogy mi a célja. Alapvetően az érdekel minket, hogy mennyire szeretne ezen a helyzeten változtatni, mennyire tudjuk őt segíteni a józanság elérésében. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a célokat nem nekünk kell kijelölni, hanem fontos, hogy a kliens hozza magával a változásra való elszánást.
Esetleg egy-két ilyen általuk említett célt meg tudnál említeni a hallgatóknak, hogy milyen jellegű tervvel vagy célokkal mennek be hozzátok a kliensek?
Hát azt látjuk, hogy az ideális esetben ezek egyéni célok, tehát én szeretnék egy másfajta kapcsolatot a családommal, én szeretnék egy jó munkahelyet, én szeretnék barátokat, mert magányos vagyok, hogy mondjam úgy a rossz válaszokat. A gyermekem kedvéért meggyógyulni, az már nem olyan jó, illetve teljesen új életet akarok kezdeni. Ez is egy kicsit kiforratlan. Persze ezen is lehet dolgozni.
Csak nehezen megfogható, igen, hogy konkrétan
igen,
mivel.
Igen,
de egy többnyire arról beszélünk, és bennem végig ez mocorog, hogy igen, de itt már eljutnak odáig, hogy szeretnék változtatni. És a legtöbb esetben, amivel én találkozok, vagy ahol főleg a probléma, itt már mondhatni, hogy félig meddig sínen vagyunk, mert hogy akarok. De hogy lehet eljuttatni, vagy el lehet-e juttatni valakit, egy függőt oda, vagy mit tehet a környezet annak érdekében, hogy ő eljusson ide és megfogalmazza, hogy akarok tenni. Tehát, hogy ebben lehet-e segíteni, vagy magára kell hagyni, és az a segítség, vagy mit kell tenni? Mert hogy legtöbbször itt a legnagyobb a bizonytalanság.
Igen, hogy van-e valami helyes megoldás, vagy egyáltalán létezik-e olyan ilyen helyzetben, hogy helyes megoldás?
Ebben az esetben is az a fontos, hogy a segítők, akik segíteni akarnak ebben a helyzetben, mit tesznek, és kevésbé fontos az, hogy mit mondanak. Tehát, hogyha ők visszavonulnak mondjuk a klienssel való együtt piázgatásból, meg kvaterkázásból, meg abból, hogy adjál még egy 5000-est jövő hétig, és nem csupán mondják azt, hogy nehéz veled együtt élni, hanem vissza is vonulnak ebből ebből az együtt, hát lébecolásból, az mindenképpen segíteni szokott. Tehát, ahogy az előbb mondtam, fontos ez a szeretetteljes elhatárolódás, de kevésbé fontos az, amit mondunk, inkább fontos az, hogy mit teszünk. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én jövő hónapban elköltözöm a gyerekkel, akkor, hogyha nincs változás, akkor tessék elköltözni jövő hónapban a gyerekkel, akkor, hogyha nincs változás. Tehát ezek a fenyegetések, meg elnyebenyék, ezek még jobban erősítik a klienst abban, hogy igazából azt csinálok, amit akarok.
Mi van, hogyha ez a felnőtt gyerekemmel történik? Tehát ahol ugye a felelősségvállalás, ugye elvileg gyerekem, igaz, hogy már egy felnőtt ember, és már nem gyerek, általában itt a következő lépcsőfok, amit nehezen tudnak megélni, hogy magára hagyom. Egy tehetetlen, ugye látszólag tehetetlen, de gyakorlatilag döntést saját életéről képes hozni, de a felelősséget, a következményeket már nem igazán hajlandó vállalni. Tehát, hogy akkor ebben az esetben, ugye sokszor ez a kérdés, hogy megtehetem-e, hogy magára hagyom, és akkor én még jó szülő vagyok-e, vagy akkor egy felelőtlen szülő vagyok, mert hogy hát végül is maga tehetetlen. Tehát, hogy ilyen esetekben mi az, amit lehet, vagy lehet egyáltalán bármit javasolni.
Azt gondolom, hogy ez az egyik legfájdalmasabb és legnehezebb döntés a szülők részére, amikor a gyermektől kell elhatárolódni. Azzal együtt, hogy azok a szülő-gyermek kapcsolatok, ahol a gyermek már annyira szerhasználó, hogy tulajdonképpen semmi kontaktja nincs a szülőkkel, ott mindkét fél számára az a legjobb, hogyha a gyerek leggyorsabban kikerül otthonról. Tehát, ahogy mi szoktunk fogalmazni, a függőségből való felépülés első három sikeres lépése az, hogy le kell cserélni a játszóteret, a játékszert és a játszópajtásokat. Tehát onnan el kell költözni, ahol drogoztam, piáztam, meg kell szakítani azokkal a kapcsolatot, akikkel drogoztam, piáztam, és többet nem lehet drogpia a közelemben.
Úgyhogy... Ha eldöntöm, és én döntöm el, mert itt még mindig ott tartunk, hogy még a szülő szeretné. Tehát itt még szó sincs arról, hogy a függő úgy döntene, hogy ő változni akar, hanem itt még a szülő akarja, hogy itt változás legyen. Igaz, hogy elhatárolódik, de anyagilag támogatja, akár lakhatást biztosít, akár látszatot fenntartja, hogy senki ne vegye észre, vagy csak nagyon kevésbé, hogy itt igazából mi történik, mert mi van, ha lecsúszik, mi van, ha utcára kerül, és akkor sorolhatnám.
Az a tapasztalat, hogy abban az esetben, hogyha a szülő csak heti egy tányér levest ad a továbbra is szert használó gyereknek, ezzel is hosszabbítja az ő szerhasználatát. Tehát nagyon nehéz döntés, és ebben azt gondolom, hogy nagyon sokat segíthetnek a hozzátartozói csoportok, akiket gyorsan, minél gyorsabban, még a döntések meghozatala előtt érdemes felkeresni tanácsért, de a tanács egyértelmű, meg kell szakítani a kapcsolatot az aktív függővel, akkor is, hogyha még csak 19 éves. Ez egy nagyon nehéz döntés, de látni kell azt, hogy ha bármilyen engedményt tesz a szülő, ezzel csak a további szerhasználatot hosszabbítja meg.
És akkor mondhatni, hogy ez a szeretetteli elhatárolódás, igen, amikor tehetek valamit, a tehetek az, hogy nem asszisztálok,
igen,
az ő.
Ez a helyes döntés.
És ez a gyakorlatban is működő?
Igen, azt látjuk, hogyha a szülőknek van elég megerősítésük, tehát látják azt, hogy nincsenek egyedül ebben ezekkel a nehéz döntésekkel. Ott van egy olyan hozzátartozói csoport, ahol a döntés meghozatalában egyrészt szakemberek, másrészt az ő cipőjükben járó szülők is tanácsot tudnak adni, akkor ebben nagyon gyorsan megerősödnek a hozzátartozók.
És a függő személy szempontjából is mondjuk ez működhet a gyakorlatban? Tehát arra gondolok, hogyha valaki megszakítja a függő gyermekével a kapcsolatot, az mennyire van hatással a függőségben szenvedő személyre? Tehát, hogy előidéz benne olyan változásokat, ami esetleg rávezetheti, hogy akkor változtasson. Tehát, hogy pozitív, igen, vagy inkább negatív irányba.
Azt gondolom, hogy a felépülés szempontjából egyértelműen pozitív, hiszen akkor látja tisztán a függő, hogy mekkora krízisben van, hogyha egyedül marad. Hogyha a működései nem reakciók mondjuk a szülő fenyegetéseire, hanem ott van egyedül a hajléktalan szállón, vagy a nem tudom hányadik barátjánál, ahol már mindenki utálja, és várják, hogy eltakarodjon onnan. És már nem veszik fel a nem tudom melyik szállón sem, és a 15. barátja sem áll szóba vele. Ezt hívjuk mélypontnak, és ugye, ahogy mondtam az elején, a környezetnek kell segíteni a függőt abban, hogy megélje ezt a mélypontot, hogy egyedül maradjon.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert ezt valahogy olyan nehezen akarják megérteni, hogy kinek-kinek ugye, hogy mi a mélypont, hogy valakinek már az is mélypont, hogy el kell költöznöm otthonról, valakinek még az sem mélypont, hogy mondjuk kirúgnak az x-edik szállásról, vagy hajléktalan szállásról, hanem mondjuk még mélyebbre kell csúsztak, és amikor már nem látom, hogy hogyan tovább, tehát még igazából még a halálomat sem én választom meg, de hogy ezt nem lehet előre látni, egy biztos, hogyha valaki támogatja a szerhasználót, akkor valójában az ő szenvedését és az ő biztos, mondhatni, önpusztítását támogatja, és ez szerintem az egyetlen legrosszabb. De ezt nagyon nehéz megértetni a szülőkkel, hogy igenis, még ha ez olyan látszólag nem csak hogy nehéz, hanem olyan ellentmondásos is, mégis ez a hatékony, mert hogy nincs változás fájdalom nélkül, és kinek mi okoz fájdalmat, vagy azt a fájdalmi pontot, ami a változást előidézi, hát azt előre nagyon nehéz megmondani.
Igen, nekem is nagyon érdekes az az ambivalencia, ami ebbe az egészbe van, hogy ugye pont azzal segítünk, ha nem segítünk, viszont a társadalom meg pont, mint hogyha ezt az egészet ilyen lemondással, vagy negatív odafigyeléssel bélyegezné meg, hogy tehát mint hogyha én is félnék esetleg a környezetemben, hogy vajon mit szólnak esetleg az ismerősök, rokonok, hogyha én mondjuk lemondok a gyerekemről, mit fognak rólam gondolni. Hogy ezt hogy lehet esetleg a társadalomban egy kicsit tudatosítani, hogy nem az van, amit feltétlenül gondolnak.
Én azt gondolom, hogy akkor, hogyha az, már csak az az üzenet jut el a társadalomhoz, hogy bátorság a szülő részéről egy gyermeke gyógyulása irányába ható döntést meghozni, illetve bátorság a szerhasználó részéről segítséget kérni, akkor már jó úton vagyunk, hiszen azt kell látni, hogy a legtöbb felépülő függő a saját maga döntéséből és óriási munka árán változik meg tulajdonképpen néhány év alatt, jut el ahhoz, hogy önmaga megéljen a saját keresetéből, felelős döntéseket hozzon, kölcsönösen örömöt hozó párkapcsolatban működjön, hasznos tagja legyen a társadalomnak, mivel azok az elsősorban droghasználó fiatalok, akik legtöbben már 10 éves korukban elkezdték a szerhasználatot, hát vannak szőve kisebb-nagyobb bűncselekményekkel, hát nagy részt a perifériára szorult fiatalokról van szó. Az ők változás irányába történő megerősítése nagyon fontos lenne a társadalom számára, viszont azt is kell látni, hogy ahogy erről pár szóban beszéltünk az elején, a függőség támogatása az némiképpen a közösségnek is célja, hiszen a legnagyobb élmunkások, élsportolók és képzőművészek mind függők, tehát amellett, hogy kirekesztjük az alkoholistát, tapsolunk az olimpiai bajnoknak és a 72 órán át dolgozó asszisztensnőnek, ápolónőnek, pedig ő ugyanúgy egy érzelmileg kiégett kliens, akinek legalább akkora szüksége lenne az együttérzésre, a megerősítésre és a támogatásra, mint a szerhasználónak.
Igen, de erre általában azt szokták mondani, hogy igen, de nem ártok senkinek magamon kívül, ugye, és akkor ez még jutalom is, hát hiszen nem tudom, egy munkaalkoholista az pénzt visz haza, másik aranyérmet, és akkor sorolhatnánk, és hogy ezt még igen jutalmazzuk is. És valóban a fejekben ez nem nagyon jelenik meg, hogy függőség, de szokták általában felhozni mentségükre, hogy hát igen, de azért ez egészen más tészta. Mit gondolsz te erről?
Nekem nagyon nehéz, mivel hogy én mindkét oldalon álltam, ugye, és mai napig is közelharcot vívok magammal, hogy a kis munkaholizmusomat csillapítsam, illetve hogy a lefutott félmaratonból ne legyen egy hónap múlva egész maraton. Nagyon nehéz ez egy függő számára. Én azt gondolom, hogy az elfogadás lehetne így a kulcs szó a végére, hogyha magunk felé és a környezetünk felé tudjuk az elfogadást és az ebből eredő hálát valahogyan táplálni, akkor azt gondolom, hogy a bajba jutott függő is nagyobb elhatározással indul a változás útján, és mi is segítők eredményesebben tudunk ebben a kísérésben részt venni.
Így a műsor vége fele egy nagyon fontos gondolatra még szeretnék kitérni, hogyha valaki szeretne veletek kapcsolatba lépni, ezt milyen utómódon, vagy milyen fórumon keresztül teheti meg, vagy hogyan kerülhet be hozzátok?
A kórház honlapján, illetve a Facebook oldalunkon is rendelkezésre állunk a klienseink számára. Van direkt telefonszám a különböző részlegeinkhez, de mondom, mivel a közösségi segítésben hiszünk, ezért nagyon intenzíven jelen vagyunk a közösségi médiában, a közösségi hálókon is, úgyhogy ott is meg lehet minket nyugodtan keresni.
Úgy gondolom, hogy nyugodtan elmondhatjuk a telefonszámot, hogyha gondolod, vagy a honlapotok címét, hogy akkor ezzel is segítsük esetleg az olyan hallgatókat, akik mondjuk szeretnének.
Igen, felkeresni. Az osztály telefonszáma 451-2680, pesti hívószámmal 061-451-2680, és a web cím pedig www.nyirovonalopai.hu.
Akkor, ha jól értettem, legalábbis a mai adásból nekem ez az, ami az én tarsolyomba, az én kis tatyomba magammal hazaviszek, az, hogy kezdjük magunkkal, ugye, ami apró kis függőségeinkkel, vagy ha van, akkor a nagyobb függőségeinkkel, egyáltalán lehet ilyen kis és nagy szavakat használni, tehát, hogy kezdjük magunkkal, és hogyha példát mutatunk, akkor valószínűleg követni fognak.
Igen, kezdjük magunkkal, és szeressük magunkat, tehát azt lássuk, hogy mi jó az életünkben, és mi jót tudunk átadni.
Akkor tegyük így, és kérem a hallgatókat is, hogy ők is próbálkozzanak e szerint, nem tudom, változni, változtatni, ha úgy érzik, hogy változásra van szükségük. És akkor hallhatnak bennünket egy hónap múlva, ugyanitt a Függő Kérdések című műsorba. Köszönjük szépen a meghívást és ezt a sok-sok hasznos tanácsot, és ezentúl én búcsúzok a hallgatóktól. Viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és további sok sikert és minden jót kívánunk mind az életben, mind a szakmai sikerek tekintetében. Búcsúzunk a hallgatóktól, minden jót, áldás, békesség.
Köszönöm szépen a meghívást.
A függőségről mindenkinek perceiben a Függő Kérdések című műsort hallhatták, a függőségekről és azok lelki gondozásáról. A műsorvezetői Nemes Hajnal és Nagy Zsolt voltak.